Jó reggelt mindenkinek! Jól aludtatok?
Igen,
most nem, igen. Most igen, nagyon jó. Egyre fáradtabb vagy, aztán egyre jobban fogtok aludni. Az ilyen csendes idő az garantált, kivéve az őszmagoknak a nyugodását, de attól még nyugodtan lehet aludni. Szóval a mai első előadásunknak a címe, hogy ne féljetek, mert Isten irgalmas. Nyilván két részre osztottam az elsőre, meg a másodikra. És úgy gondoltam, hogy ilyen bibliopszichológiai gondolkodásra írtam benneteket, mert a félelem, meg az irgalom is egyfajta szubjektív megtapasztalásra alapul, és ezért a félelemmel kezdeném, hogy mi mindentől félünk. Mert hogy azért, valójában őszintén, nem hiszem, hogy van olyan ember, aki valaha is élt a Földön, és ne félt volna legalább egyszer életében. Ezt azért merem bátran mondani, mert Jézus maga is félt. Ezt tudjuk, hogy vért verejtékezve félt a Getsemáni kertben, és hát erre aztán a válasza ugye az lett, hogy igen mond Isten akaratára, és elfogadja azt, ami vár rá, de azért igyekezett ő is lehetőség szerint elkerülni, ha lehet, akkor kerüljön el a szenvedés kelyhe, de ha ki kell innom, akkor kész vagyok. A lélek kész, ugye a test erőben, és amivel mi test és lélek összetettségét vagyunk a legegyszerűbb szinten, ezért gondolom, hogy fontos, szembesüljünk azzal, hogy valóban vannak félelmeink. Mitől félünk? Egy párat csak felsorolok, aztán Tiki a saját listáját nyugodtan tegye hozzá, és ezen igyekszem gyorsan áthaladni. Tehát például félünk a tökéletlenségünktől. Nem tudunk elég jók lenni. És néha van bennünk egyfajta gát, hogy hát nem tudom, hogy meg tudom-e ugrani ezt az akadályt. Biztos, hogy jó lesz ez. Aztán félünk önmagunktól. Attól, hogy talán túl alacsonyra értékeljük magunkat, én nem vagyok képes, nem tudom, ezt is kikinézze át. Aztán nem tudom megfelelni elvárásoknak, másoknak, saját magamnak, Istennek, hogyha ilyen az Isten képen. Aztán félünk a jövőtől, aggódni nagyon szeretünk. Pedig hát azt olvastam egyszer, hogy az aggódás az ugye általában a jövőtől van, leszívja a mai nap energiáját, de semmit nem ad hozzá a jövőhöz. Tehát egy nagyon rossz befektetés. Aztán a bűntől, a lelkiismeret furdalástól, igazából ezek azért veszélyes dolgok, nem a lelkiismeret furdalás, hanem a bűn maga. Aztán valaki a kapcsolatoktól fél. Ugye vannak olyan betegség is, amikor inkább elkerül az egész világot, a házban nem mert kimenni, ez már nyilván kóros elváltozás. De a kapcsolatainkban ott van a múlt, a meg nem bocsájtás, a bántások, a jelen, hogy kiszolgáltatom magam, a jövő, ami a múlt kapcsolati tapasztalatain alapszik. Ezekből mit félhetünk? Egy találkozástól, a leendő kapcsolatainkban, annak létrejöttével kapcsolatban, vagy éppen nem létrejöttével kapcsolatban különböző félelmeink vannak. És azért mondom, hogy a múltnak a tapasztalatain alapszik a jövő. Aztán félhetünk a veszteségektől, amik érhetnek bennünket. Legyen anyagi, lelki, kapcsolati, bármilyen. Nem megyünk elveszíteni, nem akarunk. Ismerek olyan fiatal pár, most úgy néz ki, hogy sajnos házasságok egészen 9 hónap után kicsit zátonyra futóban van, reméljük, hogy megmentik. Mert mind a ketten rengeteget dolgoznak. Az egyik félnek azért van két munkája, mert már többször volt néhány hónapig munkanélkül, és félig otthagyni bármelyiket is, mert már jó néhányszor tapasztalat, hogy húszállás interjúra elment, és soha nem vették fel, hogy normális fiatalember, és hogy ezt nem akarja még egyszer, és ezért inkább dolgozik éjjel-nappal két állásban, és hát ennek viszont a kapcsolatai látják a kárát. Félhetünk betegségtől, szenvedéstől. Van, aki azt mondja, hogy én a haláltól nem félek, csak hogy ne legyen sok szenvedés odáig. Hát onnan már tudjuk, hogy mi lesz. Ugye? Oda a professzorral idézem, Isten nyugasztalja, hogy ő mondta mindig, hogy tudjuk, mi lesz, de hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. Hát ez az addig lesz-től szoktak félni sokan. Aztán valaki mások tekintetétől, ítéletétől, kritikájától fél. Mit szólnak hozzá? Mit fognak mondani? Igen, a legjobb olyan társadalmat kialakítani, ahol nem kritizálják egymást az emberek. Mondtam valaki, hogy jött éppen a Fülöden vissza vissza a szülőhelyről, gondolt, hogy bejön misére, de hát olyan ruhában volt. Mondom, mi a jobb, ha nem jössz abszolút misére, vagy olyan ruhában jössz misére. Azt tudja, hogy mit szólnak? Erre szokta apukám mondani, hogy fújhatnak egy kidódivatollat. Hát nem annyi ér, amit mondanak. Aztán félhetünk a magánytól, elutasítástól. Még egy utolsó, a körülményektől. Ugye olyan boldog lennék, ha, és akkor rátok minden a körülményekre, milyen lesz, hogy lesz, stb. Ezt mondom, mindenki kiegészíteni, ez a teljességre való törekvés nélkül írtam össze, de látjuk, hogy vannak félelmeink. Most ezekre tényleg válasz Isten irgalma? Majd mindjárt meglátjuk. A következő pontban, ami az Isten irgalmáról szólna, mondom, hogy hány téma lesz. Egyik, hogy honnan vagyok, hogy Isten irgalmas. Utána mit jelent az irgalom? Aztán mi a feltétel az irgalom megnyerésének? És mi a célja Istennek az irgalommal? És a végén az irgalom és mi? Mi a kapcsolatunk mindezzel? Hát nézzük végig! Az első az, hogy ugye tényleg válasz-e Isten irgalma mindezekre a félelmeinkre, és honnan tudjuk, hogy Isten irgalmas? Hát nyilvánvaló a Biblia azért eléggé alapvető forrásunk. Én gondolom, hogy hátra benne van az, hogy Isten irgalmas, és csak úgy elkezdtem beírni azt a szót, hogy irgal, pont, és azt írta a kereső, hogy túl sok találat. 316, ugye csak az első század írja ki nekem, mondom, akkor úgy látszik mégis, hogy valami közel a Szentírásnak, az irgalomnak, a Jóistennek egymáshoz. Úgyhogy nem kerestem ki mind a 316-ot. Viszont nagyon érdekes tapasztalatra jöttem rá, hogy mi is az irgalom, de majd később. Az első az a Biblia. A másik a saját élettapasztalatod. Tehát mindenki, aki él, az tapasztalja, hogy vannak helyzetek, amiket megúszunk. Hú, ezt túléltem. Ugye mondják azt, hogy az őrangyalom sérvet kapott. Meg egyébként tehát biztos, hogy mindenkinek volt olyan tapasztalat az életben, hogy valamit sikerült átvészelni, valami, aminek egészen másképp kellett volna történni, mégsem úgy történt. Van egy barátom, aki szerelmi bánatában bejut a Skodájába, és hát döngetett lefele a egyik helyről. A végén egy fa állította meg, és a roncsán ment a Skodából teljesen éven kiszállt. Azt mondta, hogy hát úgy látszik, hogy Istennek van még célja velem. Isten irgalmasságot gyakorolt. Tehát hányszor úsztál meg valami súlyos dolgot, hányszor tapasztaltál megbocsájtást. Ezek mind a saját élettapasztalatod, erről van egy kis csoportban érdemes beszélni. Utána biztos, hogy volt, hogy megúsztál. Lehet az, hogy egy sima vizsga, lehet egy orvosi eredmény, ami pozitív lezajlott, lehet egy baleset, bármi más. Első a Biblia, másik az élettapasztalat, harmadik pedig a hagyomány. A Számok könyvében a 14. fejezet 19-20-ban ugye Mózes beszélget Istennel, és hát próbál hát közbejárni a népért. Ezt mondja Istennek. Bocsásd meg kérlek ennek a népnek a bűnét irgalmasságon nagysága szerint, mint ahogy megbocsátottál neki Egyiptomból való kijövetelünktől kezdve eddig a helyig. Tehát már van egy sor tapasztalatuk a meribai lázadásig, hogy Isten már hányszor megbocsátott. Mellesleg Izrael története olyan, mint egy színuszgörbe. Tehát vannak benne ilyen highlightok, ilyen magas, meg ilyen mély pontok. Amikor Istenhez hűek voltak, akkor minden jól ment. Amint elhagyták meg is jobban ment a soruk, akkor meg megint jött a baj. Mert este nagyon sok embernek az élete ilyen. Ugye sokan úgy van az Istennel, mint a tűzoltókkal. Jó, hogy van ott a kaszárnyában, ha tűzom, meg hívom. De addig ne álljunk az utcában, nem férünk el tőle. Tehát, hogy az Izrael is így volt, amikor Jákvéhoz szükséges volt, addig minden jól ment. Elpártoltam, mert éppen jól ment a sorsuk, ugye akkor kit érdekel, hogy van-e vagy nincs, és akkor mindig jött valami ellenség. És ilyenkor mindig küldött Isten, vagy egy profilát, vagy egy hírát, vagy valaki pedig visszahozta őket. Azt mondta erre az Úr, megbocsájtom szabad szerint. Tehát magyarul Isten helyben hagyja, hogy igen, jól tapasztaltátok eddig, valóban eddig is Egyiptomtól idáig irgalmas voltam hozzátok. Aztán a 136. Zsoltár, amiben a legtöbbször szerepel Isten irgalma, ugye az ismerős, hogy annak a visszatérő refrén minden második sora az, hogy ullad a nájkítóbb, kilő a lámházdó, ugye, hogy dicsérjétek az Urat, mert jó, mert irgalma örökké való. Ez egy nagyon szép héber dallam is, amit nem értem énekelni, csak hogyha mi ezt mai szemmel elolvasunk ezt a Zsoltárt, akkor néhány helyen kiveri a biztosítékot. Csak idézek egy-két dolgot. Ugye azt mondja, jó nyilván az, hogy átvezette szárazába a tengeren, mert irgalma örökké megmarad, és a végén, aki megmerte első szülöttjeivel Egyiptomot, mert irgalma örökké való, és kivezette közülük Izrael, mert irgalma örökké való, hatalmas kézzel felemelt arra, stb. Kettéhasította a Vöröstenger, átvezette Izrael a közepén, de a Vöröstengerbe vetette a fáraót és seregét, mert irgalma örökké való. Aki a pusztában vezérelte népét, mert irgalma örökké való, aki megvert nagy királyokat, mert irgalma örökké való, és megölt hatalmas királyokat, mert irgalma örökké való. Tehát úgy tűnik, hogy Izrael kicsit szubjektíve nézi Isten irgalmát, és abban nyilvánul meg számára, hogy az ellenségeit elintézi. Tehát gondolod, mert Egyiptom első szülötteire lesújtott, mindenki bőgött, mert Isten irgalmas. Hát Izrael számára igen, mert őket nem bántotta idézőjelben, volt egy ilyen tapasztalat, hogy minden első szülött meghalt. Egyszer jártam a YouTube-on egy elég cinikus videót, van az a ének, hogy Our God is an awesome God. Isten, a mi Istenünk csodálatos Isten, és alá vetítettek olyan képeket, olyan afrikai éhezők voltak, meg nem tudom, halálra pusztított emberek, meg kitört vulkán, meg nem tudom, tehát pont az ellenkező életükben ennek ellenére énekeljük, hogy Isten csodálatos Isten? Hát nyilván. Ugye a mai nap szerinte Szent Lőrinc, hát őt is rácson megégették, mégsem volt egy szikra képet benne, hogy Isten irgalmas. Majd meglátjuk, hogy miért. Akkor ezek után nézzük csak meg, hogy mit is jelent az irgalom, mondjuk az Ószövetségben. Mert simán azt gondolnánk, hogy az irgalom az a mindent elnéző, mindent megbocsájtó balegság, mondjuk így. Igen, nem mondtam mégis síból. Jó. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy irgalom az, hogy mindig minden körülmények között megbocsájtunk, de az Ószövetségben egészen más lehet az irgalom. Mondjuk ehhez tudni kell, hogy az Ószövetségben még nem volt ilyen kifejlett, kialakult túlvilági képük, sőt, ha kicsit átnézzük az egész Ószövetségét, azt látjuk, hogy hatalmas változáson megy át mindaz, amit ők hisznek és gondolnak arról, hogy mi van a halálon túl. Kezdetben azt gondolták, hogy Isten ugye megalkotja az eget és a földet, ugye kiemelkedik a száraz föld, és az alján, alatta ott vannak ilyen barlangszerű képződmények, amik Seolnak hívnak, hát nélkül Seolnak, és azt gondolják, hogy az ember lelke, miután meghal, oda lemegy, és egy ilyen lebutított életet él. Tehát ilyen visszafogottak, és a legnagyobb baj a halálban éppen az, hogy elszakadnak Isten választott népétől. Tehát nem maga a pusztulás volt rossz, hanem az, hogy Isten választott népéből kiszakadnak. És éppen ezzel függ össze, aztán később, ahogy alakul, hogy hát rájönnek arra, hogy mégse igazságos az, hogy embernek és állatnak egy a sora. És aztán ezért jön az, hogy igen, az a Seol, az ketté van választva, középen egy folyóval, ha emlékeztek a gazdag és a szegény Lázárnak a történetére, hogy jöjjön Lázár és mártsa ujját vízbe, az a folyó, ami a kettő között van, a jók és a rosszak között, hogy enyhítse a kínomat. Hát innen jön már, hogy nem lehet az, hogy mindenki akárhogyan is ér, ugyanoda jusson. Belesen baj az újjáról divat. Hát már jó helyen van. Honnan tudod? Látod az életét? Volt Isten kapcsolata? Én mindig az első kérdésem mondják, hogy hát a papa szerencsére nem szenvedett sokat. Mondom, és pap volt nála, mikor nyomt a dojára bácsi? 40 éve. Járt nem dobált, az nem, de már jó helyen van. Még voltál már ott? Na, tehát, hogy egészen más. Most mi már tudjuk, persze könnyen vagyunk, feltámadás után beszélünk, de hogy ezért látjuk azt, hogy az Izraelben és az Ószövetségben az élet volt a legfontosabb, és ezzel függ össze Isten irgalma. Mondom néhány példát. Tehát az irgalom az Ószövetségben azt jelenti életben hagyni, életet menteni. Erre legyen példa Nehemiástól, a 9. fejezetből idézek egy pár sort. Te nagy könyörületességedben, hát Isten, mégsem hagytad őket magukra a pusztában. Tehát nem hagytad elpusztulni őket, hogy nagy irgalmadban. A 9.27-ben, amikor pedig szorongatásuk idején hozzád kiáltottak, te meghallgattad őket az égből, és irgalmasságod nagysága szerint szabadítókat küldtél nekik, hogy kimentsék őket ellenségei kezéből. Tehát az irgalom a szabadítást jelent. Életben hagyás, megmentést. 9.31-ben szintén Nehemiásnál, mivel azonban irgalmasságod nagy, nem pusztítottad el és nem hagytad el őket, hiszen te könyörületes és irgalmas Isten vagy. Azaz, ha könyörtelen és irgalmatlan lenne, akkor elpusztította volna és elhagyta volna őket. A Teremtés 19. fejezetben látjuk Lótnak a történetét, ahol éppen Szodoma és Gomorra történetével egybe kapcsolva Lót és felesége ugye menekül ki, és Isten embereket küld hozzá, hogy kimentse őket, mielőtt még ott elpusztulnak a többiekkel együtt. És ám Lót azt mondta nekik, ezeknek az embereknek, hogy Isten küldött egyiküknek, hogy kérlek Uram, hiszen kegyelmet talált előtted szolgált, és nagy volt irgalmasságod, amelyet velem cselekedtél, hogy megmentsd az életemet. Tehát az irgalom az életmentés. A 86. Zsoltárban ezt olvassuk. Teljes szívemből dicsérlek, Uram, én Istenem, és mindörökké magasztalom nevedet, mert nagy a te irgalmad irántam, kiragadtad lelkemet az alvilág mélyéből. Nálasan érthető, hogy mit jelent ez a megmentés. Nem engedett, hogy megöljenek, nem engedett, hogy elpusztuljak, és kiragadod lelkem az alvilágból. Tehát ez az első számú irgalom. És aztán ehhez képest az összes többi az csak is csatott fáj. A másik, amit jelent az irgalom az Ószövetségben, az hűség. Amikor Isten irgalmáról beszélnek, akkor az ő hűségéről, hogy nem hagy el. A másik Makabeusok könyve 6. fejezet 16-ban azt olvassuk, azért tehát tőlünk sohasem vonja meg irgalmasságát. Csapásokkal sújt ugyan, de népét el nem hagyja sohasem. De nyilván a Makabeusoknak volt némi tapasztalata, amikor a pogányok ellen kellett harcolni, érte őket kezdő csapás, sok veszteségük is volt, de Isten hűséges oda végén, ugye a templom újra szentelésével végződik a történet. Hát ez a fajta hűsége Istennek volt a másik. A harmadik a megszabadítás, ami az irgalmassággal függ össze. Szintén Nehemiás 9. fejezetében ezt olvassuk. Ezért megengedted, hogy ellenségeik hatalmába kerüljenek. És amikor ezek szorongatták őket, újra hozzád kiáltottak segítségért, te az égből meghallgattad, és irgalmatból hosszú időn keresztül gyakran megszabadítottad őket. Tehát, amit meséltem az Izrael történetéről, hogy bár igaz, hogy eltévejettek, igaz, hogy hűtelek volna, de te újra és újra megszabadítottad. És a negyedik dolog, amit jelent az irgalmasság, hogy valakit jó indulatra indítani. József története ismerős, tudjuk, hogy testvérei eladják, utána bekerül a fáraó börtönébe, és ott pedig, ugye ezt olvassuk, hát ott maradt József bezárva. Az Úr azonban Józseffel volt, megkönnyörült rajta, irgalmassága gyakorolt vele, és kedvessé tette őt a főfoglár szemében, úgy, hogy az József kezére bízta az összes foglyot, akiket a börtönben tartottak, és mindent, amit kellett, ő intézett. Egy másik fordítás ezt mondja, hogy jó indulatra indította a főfoglárnak a szívét. És ettől kezdve József idézőjelben buncsos volt. Tehát rábízta a többit is. Tehát Isten irgalma tud egymás iránt jó indulatot gerjeszteni bennünk. Tehát látjuk, hogy már egészen másról szól az irgalom az Ószövetségben, az élet van a központi helyen, az összes többi az mellékes. A megbocsátásról is találunk a Szentírásban részt erre vonatkozóan, de a legfőbb az, mivel hogy a bűn az a halálba vezet, a megbocsátás az életre, hogy összefügg. A megbocsátás, életmentés, életbenhagyás, hűség és jó indulat. Ez mind az irgalom. Viszont úgy tűnik, hogy az irgalmasságnak az elnyerése, tehát az, hogy Isten irgalmat gyakoroljon, annak vannak feltételei. Persze, mi azt mondjuk mindig, hogy Isten irgalma és szeretete feltétel nélküli. Ehhez képest mégis találunk jó néhány helyet a Szentírásban, hogy Isten nem köteles mindenkinek irgalmazni, mindenkivel jót tenni. Mint ahogy nem köteles mindenkit meghallgatni. Tehát aki egész életén át állomolja őt, és utána Istenhez fohászkodik, az Isten végtelen szuverén irgalma az, hogyha meghallgatja mégis, mert neki az a célja, hogy letérjen a bűnös útjáról és éljen, nem pedig az, hogy elpusztuljon. De mégis nézzük meg, hogy mikor van nagyobb esélyünk, mondjuk így, Isten irgalmát elnyerni. 32. Zsoltárban a remény az egyik feltétele az irgalomnak. Ezt mondja, sok csapás éri a bűnöst, ám az Úrban remélőt irgalom övezi. Tehát sokkal jobban bízhat valaki Isten irgalmában, hogyha az Istenben remél. A második a szeretet és az engedelmesség. A kivonulás könyvében, a 20. fejezetben ezt mondja Isten. De irgalmasságot gyakorlok ezer nemzedéken át, azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat. Tehát az bizton várhatja Istennek az irgalmát, aki szereti őt és a parancsai szerint él. Persze, néha még ez is kevés. Úgy érezzük, hogy hát, mint az gazdag ifjú, hogy megtettem ezt korai ifjúságoktól kezdve. Csak lehet, hogy még valami hiányzik, az már az egyéni. Aztán érdekes dolog, hogy Isten mennyire a szegények mellett áll. Ugye ez nagyon összecseng most a Ferenc pápának a irányvonalával. Ja, szintén a kivonulás könyve 22-25-ben olvassuk. Ugye a 10 parancsolatnál ugye volt olyan szokás, hogy van egy kölcsön adnak, és akkor zálogban, hát most ez a jelzálog szokott lenni, valamit odaadnak a szegény. Azt mondja, ha zálogban vett az embertársad köpenyét, naplemente előtt add vissza neki. Hiszen az az egyetlen takarója, testének öltözete, és nincs egyebe, amiben hallhatna. Ha hozzám kiállt, meghallgatom, mert én irgalmas vagyok. Hát erre indít a szegényekkel kapcsolatban, hogy a jó tette, az igazából semmit nem tett ez a másik, csak az, hogy szegény. Bolberis professzor úr mondta, hogy ő szeret mindig a kisebbséghez tartozni. A kereszténységében, egyebekben, ez egy tényleg egy jó irány egyébként, úgy tudjuk, hogy mindig mi vagyunk a kevés, mert hogy a kenyérben több lenne a kovász, mint a liszt, akkor nagyon ócska lenne. De hát megint kovásznak kell lenni. Aztán a harmadik az Isten félelem, ami alapján elnyerhetjük Isten irgalmát. A Magnifikátban ezt olvasod a Lukács első fejezetében. Irgalma nemzedékre nemzedékre azokra száll, aki őt félik. Vagy a Judit könyve, ugye ismerjük a történetét, hogy megmenekül, azt mondja a 16. fejezetében, alapjukban meginogtak a hegyek és a vizek, a sziklát megolvadtak színed előtt, mint a viasz, de akik téged félnek, azokhoz irgalmas vagy, van erre, meg is van zenésített szép énekben. Aki téged félre, aki tisztelnek téged, aki első helyre tesznek az életünkben, ahhoz irgalmas vagy. Szintén Nehemiás első fejezet. Uram, te a mennynek erős, nagy és félelmetes Istene, aki kitartasz a szövetség mellett, és irgalommal vagy azok iránt, akik szeretnek téged és követik parancsaidat. Ez a második hely. Isten szeretete, parancsaidat teljesítése. Aztán a következő feltétel az igaz tettek. Tóbiás könyvében, ugye az ő történet is ismerjük, hogy hogyan gyógyul meg. Ugye a 13. fejezetben ezt mondja, térjetek meg bűnösök, igaz tetteket vigyetek végbe színe előtt. Ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz, és megkönnyörül rajtatok. Ha igazat tesztek, ha igazul éltek, ha jót tesztek. Mi nem biztos, hogy irgalmas lesz, de ez a minimum, hogy teljesíteni kell. Aztán a másik Sámuel könyvében, 21. fejezetben van Dávidnak a története, aki hát egy nagy bűnkövet el, és ezért három dolog közül választhat. Isten azt mondja, mert azért a bűn nem maradhat megtorlatlanul. Ezt mondja, egy Gád profita elmegy. Vagy 7 esztendei éhínségnek kell jönni a országodra, vagy 3 hónapig menekülnöd kell ellenséged elől, és azoknak üldözniük kell téged, vagy pedig 3 napig dökhalának kell lennie. Földelen. Nos, gondolkodj, és határozz, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Picit az, hogy eszembe ugor az osztályfőnök, aki még a gimnáziumban azt mondta, hogy valaki nem tudom, mit mondott vagy tett, hogy fiam, válasz, vagy végtelenül buta vagy végtelenül gonosz. Na, ebből válasszál jót. Hát itt is azt mondja, 3 hónapig menekülök el ellenségeidől, vagy üldözlek el, vagy 3 napig dökhalál lesz, vagy éhínség. Nyilván Dávid érzi nagyon jó, hogy jogos a büntetés. Mi a válasza? Erre azt mondta Dávid Gádnak, nagyon szorongok, a félelem, de jobb az Úr kezébe estem, mert nagy az ő irgalmassága, mint az emberekébe. Tehát annak ellenére, hogy Isten van ott, aki éppen készül Dávidot kicsit megregulázni, azt mondja, hogy inkább az ő kezébe essek, mint az emberek kezébe. Rónai László, vagy Rónai György, nem tudom a testvérek közül melyik vidéken tanított, és hát elég sok kisebbségi volt az iskolában, és amikor elköltözött és elbúcsúztatták, meg nagyon nagy respektje volt a cigányok között, annyira, hogy egyszer mondta az egyik, hogy magá legyen a vájdá! Pedig fehér ember volt, vagy egyszer volt egy utcai verekedés, és a feleségével sétáltak arra, és hát mondta a feleségem, menjünk át a túloldalra. Nem megyünk át a túloldalra. Mentek szépen kézzel fogva, észrevették, azt mondja, hagyjátok ez a tanár úr! Két csapat ketté osztott, ők átmentek egy Mózes a Vöröstengeren, aztán folytatták. Volt tekintélye. Amikor búcsúztatták, ugye volt egy ilyen szokás, hogy fiam, választhatsz, Vagy kapsz egy egyes, vagy kapsz egy pofont. És hát általában pofont választották, mert ha kaptak egy egyet, akkor otthon még szíjat is kaptak. Akkor még ilyen világ volt, úgyhogy amikor elköszönnek tőle, azt mondja, hogy hát akkor a pofonok, amit megálltunk, senkit ő se kaptunk. Ezt köszönjük, mert mindig jókor volt. Hát ehhez képest Dávid azt mondja, hogy jobb az Istennek a kezébe esni, mint az emberekébe. Hát ezek is inkább a rónai tanárunknak a kezébe akarnak esni, mint az apjukéba, akire szíjjal látta őket. Na, szóval látjuk azt, hogy ennyire jó, hogy Isten vált bűntet, mégis jobb hozzám menni, mint a egyebekkor. No, a következő kérdés, hogy mi a célja Istennek az ő irgalmával? Nagyon érdekes volt ezt így végigkutatni, hogy mert azt mondod, hogy igen, hát szükség van a megbocsátásra egyebekkel, de ez nem lehet öncélú. Valami oka van, amiért Isten irgalmas. Hát nézzük, hogy mi minden ez. Legalább négy dolgot találtam. Ötöt. Az legalább négy. Az első a tanúságtétel. A második Makabeus könyv 27-ben ezt olvassuk. Szívszorságunkból vezess bennünket újra egyedül. Szabadíts meg minket a pogány népek szolgasságától. Tekints irgalmasan a megalázottakra és megvetettekre. Akkor megtudják a pogányok is, hogy a mi Istenünk vagy. Annyira szép ez, hogy ha összegyűjtesz, akkor tényleg megtudják. Ugyanezt történik Mózes, amikor közben jár, és azt mondja, hogy itt a népkel, hogy éppen elveszíti, hogy Uram, hát gondolj meg, ki hoztál Egyiptomból? Mindenki látta, hogy te voltál. Most elpusztulunk a sivatagban, összedül az egész. Van a saját nevedért, hát ments meg minket. Hát milyen ciki az, hogy igen, az olyan, hogy valaki megérte az olimpiát, aztán összesítik meghal. Megérte. Tehát, hogy kivezettél belőle, látták, hogy te vagy a játék, te vagy az egyetlen Isten, és most hagysz itt elpusztulni, gondold meg, milyen hiány lenne ez. Valami ilyesmi, hogy a cél a tanúságtétel. Ha Isten irgalmas, akkor annak oka van, hogy arról aztán tudjunk tanúságot tenni. A második célja az a gonoszság eltörlése. Az 51. Zsoltár, ugye a bűnbánat Zsoltára ezt mondja, könyörülj rajtam Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Ez Isten célja, a gonoszság eltörlése, és ide hadd tegyek egy zárójelet, hogy bűn vagy gonoszság az, ami elválaszt minket Istentől. Amikor Isten eltörli a gonoszságunkat, ezt a misében is mondjuk, ugye idézve a Bibliát, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Elveszi azt, hogy akadály Isten és ember között, Isten irgalmának ez is egy legfőbb célja. Hogy ne legyen akadály Isten és ember között. A harmadik, az első Timóteus levél első fejezetben található, 16-os vers. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus először is rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. Hát itt is itt van, hogy az én példámon lássátok, hogy Isten megbocsátott, Isten irgalmas, és ezért, aki ezt követi, örök életre jut. A Jakab levél 5.11. Boldognak mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak. Hallottatok jó türelméről, és tudjátok az Úr céljait is, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes. Ugye éppen ma kaptuk a dicsőítésbe Jób könyvének a végét. Tehát itt ugye azt látjuk, hogy Jób iszonyú dolgokon megy keresztül. Nem elég, hogy a családját elveszíti, a vagyonát elveszíti, az egészségét elveszíti, a barátait elveszíti. A felesége is azt mondja neki, hogy átkozz az Istent és hajd meg. Mert ennek semmi értelme. Ilyen a te Istened. És erre Jób azt mondja, hogy áldom az Urat és élek. Isten dicsőítem és élni fogok. Tehát ezt mondja, hogy boldognak mondják, mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak, hallod a jobb türelméről, tudjátok az Úr céljait is, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes. Hát ez a végső célja. Az ötödik pedig a bűnbánat. Ezt a Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levél második fejezetében. Avagy semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, és nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni? Hát Isten nem lárgúrlár irgalmaz, hanem azt mondjuk, hogy igen, azért irgalmazok neked, hogy lásd a példát, és te is ugyanígy tegyél. Mi Isten képére és hasonlatosságunkra vagyunk teremtve, ez eredetileg azt jelentett, hogy a római birodalomban, ha valahol a császár képében megjelent valaki, akkor ott teljhatalmat gyakorolt. Tehát képviselte a császár, ilyen szempontból kell ezt látni, hogy mi is úgy vagyunk Isten képére alkotva, hogy Isten ránk bíz az egész földet. De nagyon sok árnyalata van ennek a hasonlatosság, és ez az egyik, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, és azért ad irgalmat, hogy bűnbánatot gyakoroljunk, nem bűntudatot, mert az lehúz, hanem bűnbánatot, amit felemel. Ez a célja. És akkor eljutottuk az utolsó ponthoz, az irgalom és a mi kapcsolatunk. Hogy minden szép, hogy az Ószövetségben így volt, úgy volt, amúgy volt, mindenkinek van ilyen vagy olyan tapasztalata, talán van olyan tapasztalatod is, hogy nem találtál irgalmat, valaki irgalmatlanul elbánt veled, majd megnézzük. Van némi nehézségünk. Nehéz Isten irgalmáról beszélni, amikor azt látjuk, hogy. És akkor is sorolhatnánk azt, amiről az a YouTube videó szól, hogy emberek éheznek, hogy közeli hozzátartozókat elvesztettünk, hogy életünk teljén lebénultunk, hogy kiraboltak, megcsaltak, kirúgtak az állásunkból, haragszanak ránk, sorolhatjuk. Éppen tegnap előtt, szóval szombaton, unokaöcsémet eskedtem, és a Holló András barátom tanította be nekik a táncot, amit megtanultak. Most az Andrással én még együtt jártam teológiára, és utána egy motor balesetben lebénult deréktől lefele. Családja van, gyerekei vannak, és ennek ellenére továbbra is tánctanár. És teljesen életvilám, és azt mondja, hogy jó, ez így. Így jó. Emberek azt mondhatnák, hogy hol volt az Isten, amikor ez a motorbaleset történt? Vagy hányszor volt ez így az életben, hogy ha Isten lenne akkor, vagy ha Isten jó lenne akkor, ezt is nem engedné meg. És akkor rájövünk arra, hogy nagyon sokszor őt teszünk felelőssé, amiért igazából nem felelős. Például a vulkánok működése. Mondhatjuk azt, hogy ha nem lennének vulkánok, akkor nem alakult volna ki az a földfelszín, meg az élettér, amiben most vagyunk. Nem vagyok geológus, meg vulkanológus, de úgy hallottam, hogy ez még a bűnbeesés előtt is így volt már, de ez önmagában nem rossz. Az, hogy valaki a vulkán lávára építi a házat, és az néha pöfögés kijön, hát azért nem biztos, hogy Isten a felelős. Mert van fizikai törvény is, ami alába vett az egész világ. Jogos az, hogy mindenért ő teszünk felelőssé? Vannak emberek, akik bármi történik elő, rögtön az Isten szídják. Talán már fel se tűnik nekik. Ráírja a kalapácsot a lábukra, és már is az Isten szídják. Pedig Newton tehet róla, ezt tudjuk. Azt szoktam mondani, hogy téves a címzet. Hát Jóisten fogja a fejét, hogy bocsint, lenném voltam, nem ér a velem. Ugye lehet, hogy Jóisten is örülne, hogyha a fogócskában, hogy van egy ház, ott be lehet menekülni, hogy néha oda menne, hogy nem én voltam. Igen, téves a címzet. Őt teszünk felelőssé sok mindenért, és őt okoljuk sok mindenért, pedig tudod a törvényeket, megvan a teremtett körülmény, rajta múlik sok minden. Biztos, hogy nem a Jóisten dobta le a atombombát, nem a térfordulón. Azt emberek csinálták, mégis sok százezren meghaltak. Akkor Isten jó? Összefügg a kettő? Igen, olyan jó, hogy szabad akaratot adott nekünk. És ezzel viszontunk élni. Emberek szabadsága van nevet is mondani, és aztán én azt látom, hogy aki nem az Isten törvényei szerint él, csak bonyolítja a saját életét. Ezt elég sok helyen láttam, egy helyen elég megszegni, és rengeteg következménye van. Erről majd talán a bioetika előadásban majd hallottok részletesebben. És akkor hadd rehabilitáljon a Jóisten, és azt mondom, hogy ő sok rossznak nem oka. Nyilván benne élünk, mozgunk, és vagyunk, tehát mindenről tud, de nem mindenről tehet. És ezért mondom azt, hogy ő a helyreállításban segít. Az ő irgalma éppen arról szól, hogy amit mi elrontunk, abban ott próbál segíteni. Hogy elvegye a félelmeinket, amiket az elején felsoroltunk, jobb az ő karjába kerülni, ugye, ahogy Dávid mondja. Hát ő inkább azt mondja, hogy igen, elszúrtad? Itt vagyok és segítek. Persze nem muszáj hozzám fordulnod. Ugye erre a típus történik is pihenésként, amikor fodrásznál ül az ürge, és beszélgetnek arról, hogy Isten van-e vagy nincs, és azt mondja a fodrász, hogy ő szerinte Isten nincs. Mert ha Isten lenne, akkor nem lenne annyi rossz, meg baj, meg betegség, meg háború, egyébek, ami utána végzett vele, addig nem szólt az emberke, kiment és talált egy jó csatakos hajú, ilyen csövest az utcán, meg kell, hogy jöjjön vele. Bevitte a fodrász üzletbe, és azt mondta, hogy ne haragudjon uram, de fodrászok nincsenek. Ha lennének fodrászok, akkor nem lennek ilyen csatakos hajú emberek. Azt mondja a fodrász, de mi vagyunk, hogy nem fordulnak hozzánk. Ja. A Jóisten hosszú távon gondolkodik. emlékszem, amikor 10 éves koromban síedzésen sikerült spirálba törnöm a jobb sícsontomat. Életemben akkor ültem, amikor feküdtem először Mercedesben. Nem ma volt, 34 évvel ezelőtt nagy szám volt. És emlékszem, adtak egy maszkot, hogyha fáj, akkor az szívjam. Hát én csomkig kiszítem az egész palackot. És közben kértem a mentős, hogy lassabban menjen, mert hát minden döccelést éreztem. És aztán mondta, hogy jobb, ha gyorsabban megyünk, mert így nagyon sok gödrön átsiklunk. Igaza volt, ha ugyanezen minden egy gödörbe így belemegyünk, meg kijövünk, az sokkal fájdalmasabb. Tehát Isten így szeretne így hosszú távon gondolkodva, a cél, hogy elérjünk a kórházon minél hamarabb. A doki ránézett a röntgenre, fogta a lábon, és így visszatekerte. Nem sokat mondott előtte, de helyreállt. Tehát, hogy most ő is kezdhetne volna magyarázni, hogy tudod, most az van, hogy spirálban van törve a csontom, hogy hallottam a recsenést. Tényleg hallottam egyébként. Utána most meg fogom fogni a sarkadnál. Vissza fogom tekerni, nagyon fog fájni. Nem sokat cicózott, tudtam, mit kell csinálni, esik túl rajta, kész, helyre volt téve. Egy hét fekvőgipsz, utána 9, vagy 8 hét, 8 és fél hét még egy év. Tehát lényeg az, hogy Isten is így gondolkodik, hogy mi szeretünk a gödrökben beleesni és megmaradni. Isten azt mondja, te hasítsuk túl rajta. Isten nem olyan viszont, mint a magyar kártyúzás. Tehát, ahol eddig gödör volt, ott most domb van. Nagyon jó, igen. Tehát ő szereti az életünk egy síkba látni, átsegíteni nehézségeken, és tényleg azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy hamar túl vagy rajta. Hosszú távon gondolkodik, nem akarunk, hogy mi bennmaradjunk a gödrökben, és kiakadni a kártyukon, vagy életünk mélypontjaiba beleragadni. A végső célt látja. És akkor már helyre kerül az, amit az Ószövetségben látunk, mi az irgalom? Életben hagyni, életet menteni, hűségesnek lenni, és szabadulást hozni. Ugye ez egy nagyon szép hely, a Szentírásban azt mondja, hogy nem akarom az Istentelen halálát, hanem letérjen útjáról és éljen. Azt mondja, milyen betegségek érik meg egyedek, azt mondom, hogy a Jóisten a görbevonalakon is tud egyenesen érni, megenged dolgokat az életünkben, aminek lehet, hogy nem is látjuk a célját itt, de talán utólag visszanézve már. Olyan, mint az autópálya tereléseknél, főleg külföldön szokott lenni egy kis sárga villogó lámpa. Na most az életünkben nem értünk dolgokat, de néha megengedi a Jóisten, hogy visszanézve lássuk mindezeket a jelző lámpákat, hogy aha, az ott azért volt, mert. És ér bennünket olyan csapás, amire azt gondoljuk, hogy hát ez nem volt szép. És aztán kiderül, hogy de jó, hogy így történt. Bocsánat, a profán hasonlatért a csecsemőket is beszokták oltani különböző oltásokkal. Ezzel fájdalmat okoznak a gyereknek. De hosszú távon viszont megóvja olyan dolgoktól, ami hát sokkal fájdalmasabb. Vagy nem tudom, hogy ki hogy van vele, én nem szeretek fogorvoshoz menni. Nagyon ritkán köszönnek a lúzsia viszontlátásra. Vagy amikor strandon összefutatunk, de nem úgy, mint fogorvos. Tehát ott is mi van? A fogorvos mindannyi fájdalmat okoz, de azért, hogy hosszú távon ne fájjon. Ezt értjük, ugye? Hogy a Jóistenek is mi a végső célja? Hogy letérjen útjáról és éljen, örökké, hűségesen, szabadon velem. És ehhez képest vannak az életünkben nehéz dolgok, amiket nem biztos, hogy felfogunk abban a pillanatban, hogy miért is van. Lehet, hogy egész életünkben át nem fogjuk fel, itt mi a válaszunk? A bizalom. Bízom az Istenben, hogy valamit azért enged meg, mert ebből jót akar kihozni. Ez lehet kapcsolati szinten, hogy erre mondta Billy Graham lánya, vagy felesége, bocsánat, hogy ha Jóisten minden imámat meghallgatta volna, akkor már régeség férhez mentem volna többször is, mert nem Billy Graham lenne a férjem. Tehát, hogy igen, Jóisten becsuk ajtót, kinyit ablakot, tehát én is már rég századigazgató lettem volna, hogyha az én vágyam teljesül, hát egy nagy intergalaktikális szállodalásznak vagyok a tagja. Na, bárhol megyek az épület, a logó ott található minden tornyosház tetején. Tehát tényleg? Messziről felismerhető. Egyszer jött hozzám egy srác, mondja, Füredem, hogy itt a görögkatolikus templom előtt, a tiéd az hol van, mondom, azaz. Csak van még Füredem kettős kereszt van a tetején, és miért lehet kapni, nem tudom, de annak idején ez van. Én meg nem cseréltem, nem? Úgyhogy maradt a kettős keret. Aztán, ha Isten a végső célt látja, A Jakab apostol levele 2. fejezet 12. vers. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeztek. Emlékszeztek? Isten egyik irgalmának egyik célja a szabadság. Tehát mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Ez már a mi feladatunk. Tehát ne legyél irgalmatlan, hanem irgalmaz, mert az ítélet fölött is az irgalom, ugye úgy mondjuk, hogy felülír mindent. Olyan, mint a padlopon, aki már újította a lakásra, ragadt be parkettel, az tudja, hogy a jó kis tüskös betonra a padlopon, az szépen kiegyenlít mindent. És arra már rá lehet tenni a parkettát, hogy ne ilyen kupolagos legyen. Hát ilyen az Isten irgalma, mint a padlopon. Az első Péternél 3.8-ban ezt olvassuk. Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Én kicsit gondolkodj el, hogy hányszor mondasz áldást a másikra. Szoktam mondani, hogy beülsz az autóba és kezdődik a misszió. Igen. Bevágott elé, áldjon meg a Jóisten. Nem ébett elé, a Jóisten bocsásson meg. És sorolhatjuk ezt. Szoktam mondani a füredi lámpásokat. Két ilyen nyomógombos hely van füredi. Füredtől Kaposvárig, ahol a puha testvérek megnyomják, ha át akarnak elni ébőrrel. És akkor mit csinálok? Hát egyrészt szívhatom az anyját, hogy megnyomta meg. Vagy, uram, bocsáss meg neki, legyen velünk ő is a Magyarországban. És az a gyanú, hogy a Jóisten már küldi az embereket, mikor éjjövök. Most nyom meg, jön a napszállás. Hát reméljük, hogy mindent az embernek így az életében. Úgyhogy mondom, bejössz a kocsiba, misszió kezdődik. Közbenjáró ima. Aki még nem volt, hogy közbenjáró ima szolgálatban, és van jogosítványa. Javaslom, hogy ne az idegen bűnök kategóriáját növel, tehát vezess úgy, hogy mások ne káromkodjanak, viszont te mondjál áldást mindenkire. Szóval az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életet örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. Tehát ez mind egy jó kis harci feladat, első Péter levél 3.8, teljes életprogram. Ugyanilyen a Római levél 12. fejezet, ha azt mindenki végigcsinálja, akkor szent lesz. Aztán még egy pár idézet az irgalmasságról. Ugye az irgalmasokat boldognak mondja a hegyi beszédben Jézus. Mert neki is irgalmazva, most jöttünk Krakóból, Milos Ercsát, azt mindenki megjegyezte lengyelül, hogy az irgalom, és hogy lehetek irgalmasok, is, vagy ti is irgalmat nyertek. Aztán több helyen idézi Jézus az Ószövetséget, a Máté 12.7-ben is ez van, ha tudnátok, mit jelent, irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Ugye azzal kezdve, hogy Isten képére vagyunk alkotva, tehát Isten így van velünk, nem áldozott akar, mi hozhatunk mindenfélét, mondhatjuk a kilencedeket, tarthatjuk a bőtöket, nyilván ezek mind szent és jó dolgok, de ha nincsen ezzel párhuzamosan irgalom a szívünkben mások iránt, akik ezt nem teszik, akkor mit ért az egész? Értjük? Ha nem tudjátok, ha tudnátok, mit jelent irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem, akkor nem ítélnétek el az ártatlanokat. Aztán Jézus kicsit keményebbre veszi a figurát, a Máté 23. fejezetében jönnek a jajok. Jaj nektek írástudók és farizeusok, ki képmutatók. Mentából, kaporból és köményből tizedet adtok. Közben, ami fontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget elhanyagoljátok. Tehát az apró betűben elvesznek. Nem látják a végső célt. Mit vár Isten? Igazságosságot, irgalmat, hűséget. És hát a papi elmondatot is hadd hozzam, de ha már ilyen aktuális, Lukács 6.36 könyve megjegyeztető nézőkre kell emelni a fejezet számot. Lehetek hát irgalmasok, amit atyátok is irgalmas. Tehát, hogyha ő maga azt mondja, hogy ő irgalmas magáról, annak ellenére, hogy sok mindent látunk az életünkben, akkor nekünk is ezt kell tennünk. Én Szent Ágostonnak tulajdonítom, de hogyha valaki jobban tudja, hogy kitől származik, az mondja el nekem, legközelebb majd úgy mondom. Ugyanisztán ő mondta azt, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon változtass. És akkor már is helyreáll a rend. De most mindezt hogyan kell megvalósítani, Erre van most az irgalmasság évében, az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. A testiket sokkal könnyebb felsorolni, mert eszünkbe jut a királynak a példabeszéde, hogy éhes voltam, ennematatok, szomjas voltam, innomattatok. Felsorol hatot, egyet hagy ki. Azt, hogy meghaltam és eltemettetek, ezt nem mondja így Jézus, vagy a király, mert ez a halottakat eltemetni, ez a hetedik testi cselekedet. Tehát ételt, italt adni, ruhát adni, szállást adni, beteget és börtönbelevőket meglátogatni, és halottakat eltemetni, ez a testi cselekedet. Ezt nem mindig könnyű megtenni, mert valaki nem is találkozik egész nap senkivel. Idősebb néni mondják, hogy atya, hát nincsen bűnöm, nincs kivel. Nincs kivel veszekedni, nincs kivel vegykárkodni. Hát a kutyában néha morgolódok. Egészségen, a kutyán meg jól tesz, érzi a tövődést. Az irgalmasság lelki cselekedetei viszont, abból például az egyik az, hogy élőként és holtakért imádkozni, ezt szinte mindig minden körülmények között meg lehet tenni. Azért többit is elmondom, bűnöseket meginteni, tehát van egy szólni, hogy ez nem biztos, hogy jó. Tudatlanokat tanítani, már csak azt elmondom, hogy Isten szeret téged, már jó. Kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, érdeklődni a másik iránt, hogy vagy, látom rajtad, hogy nem vagy túl jól. A bántalmakat békével tűrni, kemény az ágy, nem ízlik a reggeli, nem panaszkodom, mert finom, jó az. Fogadva ragad a kukorica, nem baj, finom van. Ez jó kis hülyeségek, ezek azt tudom, de hát innen kezdődik. Ha ezeket nem látodok, akkor a többi az már gyerekjáték. Az ellenünk védkezőknek megbocsátani és végül az élőkért és holtakért imádkozni, ez mindenki számára lehetséges. Befejezésül, ha az irgalom gyakorlása az életben hagyás, akkor másképp látjuk Isten irgalmát is. Feltétele van, de nem lehetetlen feltétel, hanem olyan, ami a javunkra válik. A cél a hűség, a szabadság, az élet és a tanúságtétel. Erre kapunk meghívást mindannyian. És akkor szeretném néhány kérdést adni a kis csoportos beszélgetéshez, amiről érdemes átbeszélni. Az egyik az, hogy volt-e már, amit megúsztál az életben, ez most idézőjelben hiszem a megúszást. Talán Pilinszky mondta, hogy valaki más, hogy javítsad, akivel én mindig úgy vagyok a memóriámban, hogy tudom, hogy mit akarok mondani, nem tudom, hogy hol, mikor és kivel történt. A történelem is ez volt a bajom. A sztorit azt tudtam. Mikor, hol és kivel. Szóval, hogy volt-e olyan, hogy megúsztál valamit, Isten életben hagyott? Volt-e olyan, hogy megbocsátást, irgalmat találtál? Minden nap tapasztaljuk Isten irgalmát, vagy néha azért vannak kétségeink? Vagy épp az ellenkezőjét, ugye gondoljuk, hogy Isten éppen kiszúr velünk? Honnan lehetek biztos abban, hogy ő maga az irgalom? Hogyan fedezhetem fel őt a mindennapokban? Hogyan kaphatom meg az ő irgalmasságát, és hogyan adjam tovább? Emlékszünk? Azért irgalmas, hogy tanúságot tegyünk róla. És e téren, az irgalmasság terén, hogyan nyilvánul meg az, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk? Hát, keressük a válaszokat, és köszönöm a türelmeteket!